Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Márk evangéliumából fogom felolvasni, 13. fejezet 24. és 27. versei között lévő szakaszt a következőképpen. Azokban a napokban pedig, amely nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottjait a négy égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hadd kezdjem az ige hirdetést kivételesen a magam gondolatai helyett Pilinszky János Mielőtt című versével. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki sem keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölötik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Kedves testvérek, én úgy általánosságban véve nagyon szeretem Pilinszky irodalmát, de ez a vers különösen közel áll hozzám. Közel áll, mert amikor az emberi élet mindenféle hullámvölgyei között néha én magam is elveszek, és elém sodródik ez a vers, vagy tudatosan keresem, hogy bátorítson, akkor oda emeli a tekintetemet a lényegre. A kegyelem Istenének ugyanis bármilyen nyomorúságban vagyok is éppen benne, nem lehetnek rossz döntései. A történetnek a vége biztos, hogy jó. Az egyházi esztendő végén most sorban megálltunk, a reménység, az ítélet és most örök élet vasárnapján az ige hirdetésnek a tövében, és folyamatosan kutattuk ezeknek a fogalmaknak a miben létét, ezeknek a teológiai mondani valóját. Ezekre a dolgokra azt gondolom, hogy nagyon sokszor tekintünk úgy a földi valóságban, mint valami olyan dologra, ami majd úgy jön, ki van vetítve a jövőben, majd úgy érkezik, vagy egyszer elérünk oda, és közben nagyon izgalmas megnézni azt, hogy ha meg a Biblia nagy összefüggéseiben nézzük, akkor az Istennél ez már létezik és van, mert hogy lehet, hogy eljöven, de már el van végeztetve. És ezek folyamatosan történnek, értünk. Nem tudni, hogy az idő hatalma az Istennél hogyan működik pontosan. Keresztény tanításunk szerint az örök életet megelőzi az ítélet, és azt gondolom, hogy ez az a tanítása a teológiának, amivel a legnehezebben lehet bármit is kezdeni. Ez az, amitől a legjobban lehet félni, amitől a legkönnyebb megijedni, amiben bele lehet borzongani. És kedves testvérek, ez nem csak a mi életünkben van így, evangélikusként hadd mondjuk el, hogy a reformáció abból indul, hogy egy ítélet alá szorult ágostai szerzetes nevezett Luther Márton keresi a kegyelem Istenét. Nem tud mit kezdeni az ítélő Istennel. Az egyházi, vagy hát a teológiai nyelv a végidő, vagy a végidőszakot eszkatonként szokta emlegetni, és én azt gondolom, hogy az eszkatonra kétféleképpen tudunk tekinteni. Vagy megijedünk tőle, vagy elkezdjük észrevenni, hogy amikor az Isten érkezik, akkor ott valami váratlan dolog történik. Meg lehet ijedni az eszkatontól, mert hogyha nézem Márk sorait, amiből most meg kell szólalni ennek az ige hirdetésnek, vagy nézem az oltár előtti olvasmányból Máté sorait, akkor azért vannak drasztikus dolgok felsorakoztatva. Kihunyó nap, meg elsötétedő hold, meg lezuhanó csillagok, meg ketten lesznek a mezőn, és csak az egyik vétetik fel, és az egek tartó oszlopai megrendülnek, és a többi, és a többi, és a többi. Jogosan ijedünk meg. Jogosan félünk emberileg nézve. De van ennek egy másik oldala, amit az előbb említettem, hogyha az Isten jön, akkor valami váratlan és jó dolog történik. Az Úr közel van. Most is közel van. Nem csak azért, mert ma még az emlékezés gyertyáit gyújtjuk meg, jövő héten pedig már az adventi koszorút, és így rákanyarodunk a karácsonyi ünnepkörre, hanem azért is, kedves testvérek, mert Jézus visszajövetelét várjuk, de a Szentlélek sosem távozott el tőlünk. És az Úr a mi életünkben is tud váratlan dolgokat húzni. Váratlan volt annak idején az egyiptomi fáraóhoz egy dadogó férfit küldeni. Váratlan volt ezt a férfit, illetve a rábízott népet tíz csapással megsegíteni és kiszabadítani Egyiptomból, és lehet ebben nézni a keserűséget és a kegyetlenséget vagy a súlyokat, de ha meg közben onnan nézzük, hogy a rabszolgaságból szabadul éppen a választott nép, akkor mégiscsak az Isten irgalma tör utat magának váratlan helyzetekben. Váratlan dolog volt, hadd kanyarodjak már egy picit előre, egy olyan néphez, aki hadvezéreket várt, királyokat és papokat elküldeni az ács fiát. Váratlan volt, hogy királyi paloták helyett ez a gyermek a jászolba legyen befektetve, mikor megszületik. Olyan szépek a magyar néphagyományban a betlehemes játékok. Nekem azért vannak falusi gyökereim, és emlékszem az istállószagra. Nem paraszti romantikából fekszik oda az Úr Jézus. Alázatból. És váratlan volt, ahogy ennek a jászolnak a deszkái már előre mutatnak nagypéntek kereszt fájára, ami az igazi cél. Mennyire váratlan döntés volt az, hogy az Isten egyszülött fiának a halála hozza elő nekünk az életet. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Énekeljük sokszor. És azt gondolom, hogy jó ebbe egy picit belegondolni. Váratlan dolgokat tud húzni az Isten, amikor ő megérkezik, és lehet, hogy az árnyak között, a felhők mögött ott van az a világosság, amit ő már elkészített számunkra. Azt gondolom, hogy nem csak én, hanem nagyon sok teológus is van, vagy nagyon sok teológus is problémában van azzal, hogyha választ kellene most adnom hirtelen a testvéreknek arra, hogy mi van a sír meg a feltámadás között. Az az igazság, hogy a Bibliának vannak erre mutató morzsái, de nem tudjuk. Nem tudjuk. És ki lehet találni ideológiákat, filozófiákat, okfejtéseket, de valójában tényleg nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy az ítélet és a feltámadás után jön az örök, illetve van az örök élet, ami félreértés ne essék, nem a halálon túli élet. Abban hittek az egyiptomiak, meg a görögök, meg a rómaiak, meg a satöbbi. Nekünk örök életünk van, ami itt a Földön kezdődik el, és az Isten kegyelméből folytatódik az Istennel való közösségben. Érdemes belegondolni abba, hogy hogyan gondolunk erre az örök életre, hogyan figyelünk erre az örök életre. Márk evangéliuma, Máté evangéliuma nagyon komoly nyomorúságokat idézett most elénk. És mégis emellett a nyomorú jövőkép mellett ott feszül mindegyik szövegben az, hogy érkezik az Isten. Személyesen újra. És az fenekestül forgatja fel a világot. Nyomorúságot jósul a végítélet elé, elsötétetett teget, meg megrendülő világot, próbatételeket, és mégis az a történetnek a vége, hogy érkezik a megváltó. Jézus annó a jászol nyomorába érkezett. Minket megváltani. A visszajövetelekor az összeomló világ nyomorába érkezik. A beteljesedett üdvösség reményével. Isten felforgatja a világot, a személyes világomat is. Azt, amit én gondolok magamról, gondolok a világról, ami folyamatosan alakul azon, hogy éppen az életem hullámvölgyei közepette hogyan vagyok, vagy hogyan állok. A gyászokkal telirakott életemet is fel tudja forgatni. Állítólag Viktor Hugótól származik az az idézet, és nagyon remélem, hogy nem a nyomorultakban írtam, mert ezt az egy művet olvastam tőle, és akkor kellemetlen, hogy akkor átsuhantam fölötte. Állítólag a következőt írta egyszer. A jövőnek sok neve van, a gyenge úgy hívja elérhetetlen, a gyáva úgy ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi. Az életünk végére, kedves testvérek, és azt gondolom, hogy az elhunyt szeretteink földi valóságban betöltött életvégeire, tekinthetünk sokszor hitben gyengén, meglátva az ő elérhetetlenségüket, meglátva saját magunknak azt az állapotát, amikor már elérhetetlenné válunk. Nézhetünk erre a pozícióra, vagy erre a stádiumra úgy is, hogy nem kell félni attól, hogy kimondjuk, hogy vannak gyávaságaink, adott esetben a hitünket gyengítő gyávaságaink, és akkor nem elérhetetlenné válik mindaz, ami ott a ravatal után történik, hanem ismeretlenné. Az ismeretlen pedig félelmetes, mert nincsen felderítve, mert nem kiszámítható, mert nem tudom, hogy hogyan kellene rá reagálnom, mert nem tudom, hogy milyen reakciókat követelhetek meg a külvilágomtól, mert tényleg nem belátható. Vagy nézhetek erre az egész helyzetre úgy, és ez a keresztény életünknek azt gondolom a legnagyobb kihívása, hogy a Szentlélektől kérek bátorságot. A Szentlélektől kérek bátorságot, és észreveszem, hogy akkor ott, ahol az én emberi lehetőségeim elfogynak, ahol az emberségem alapjaiban fogy el, ott az Isten számára még mindig ott a lehetőség. Ott a lehetőség arra, hogy a maga irgalmával, kegyelmével fenekestül forgassa fel a virágot, akkor azt mondjuk szeretlek. Azt mondjuk nagyon szeretlek. És a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a bizonytalanságban, a sok-sok ismeretlen között, az állandó változásban tőled kérünk bátorságot, kegyelmet és irgalmat. Tőled kérünk reménységet. Taníts bennünket bölcsen számolni napjainkat, hogy meglássuk bennük a lehetőséget a megtérésre. Taníts bennünket bölcsen elfogadni a te szeretetedet, hogy készek legyünk vigasztalni, bátorítani, ölelni azt, aki rászorul. És újra szögezd elénk a te megváltásodat, hogy lássuk, hogy a megrepett nátszálat nem töröd el. Amen. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységben hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük dr. Berebora Bence Attila testvérünket, akinek ravatala mellett Jeremiás próféta sorai szólaltak meg a gyászban és biztatásként. Örök szeretettel szeretlek téged, azért maradtam irántad, hűséges. Hirdetéseink elején rá emlékezzünk imádságban. Urunk Istenünk, sokszor vállunkat nyomó felelősség, a hűség, amiben megbotlunk, elfordulunk, sokszor az irántad érzett hűségünket is felszámoljuk magunkban, de megnyugtató a tudat, hogy te örökké való szereteteddel akkor is hűséges vagy hozzánk, hogyha mi éppen másfelé kacsingatunk. Most ebbe a hűségbe kapaszkodva hozzuk eléd elhunyt testvérünket, dr. Berebora Bence Attilát, akit a magad néha érthetetlen, de bizonyára jó akaratodból fiatalon szólítottál el ebből a világból. Amikor a frissen ütött gyász sorait megpróbáljuk megfogalmazni, akkor hadd köszönjük meg először is az ő életét, az ő személyiségét, azokat a csodákat, amiket talán sokszor némán, sokszor észrevétlenül, nem is biztos, hogy hangosan, de általa kimunkáltál itt ebben a világban, azokat a szeretett láncokat, amit a hozzá tartozók és ő közötte megfeszítettél, amik most nem szállnak sírba ő vele. És Urunk Istenünk, mivel tudjuk, hogy őróla már te gondoskodsz, és fölötte már te ítélsz, Hadd ajánljuk a te kegyelmedbe a gyászolókat, akik most olyan súlyokat hordoznak, amit emberi elme sokszor felfogni sem tud. Azzal a reménységgel, amivel már elhunyt testvérünket támogatod, szállj az ő gyászukba alá, és szabadíts fel őket a te irgalmaddal és kegyelmeddel, támogasd őket, őket is, és mindannyiunkat a feltámadás reménységével. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteleten meggyújtjuk a megemlékezés gyertyáit mindazokért, akik az elmúlt egyházi esztendőben, tehát 2021. advent első vasárnapja, és a mai vasárnapig bezárólag elhunytjaink, és mi kísértük őket utolsó földi útjukra. Meggyújtunk egy-egy gyertyát, majd a végén egy-egy gyertyát mindazokért, akiket nem ebben az egyházi esztendőben kísértünk el utolsó földi útjukra, vagy adott esetben nem a mi felekezetünk végezte a gyászszertartást, de vannak itt megemlékezők. Őértük is, némán és név nélkül, de égni fognak a gyertyák.